A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, így fennállva énekeljük a 78. Zsoltár első és második versét. Az első vers így kezdődik: hallgass én népem az én törvényemre. Elfoglalva énekeljünk tovább a 214. dicséret első 6 versét: sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol sem találunk.
Thank you.
Imádkozzunk. Olyan nagy ajándék a mi számunkra, Urunk, hogy Atyánkhoz kiálthatunk. Nem csak az élő Istenhez, aki teremtett mennyet és földet, aki hatalma szavával fenntart és igazgat mindeneket, hanem aki Jézus Krisztus által és ő benne atyánká is lett. Ezért kérünk téged, hogy indíts először is szívünkben gyermeki bizalmat, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez, hogy atyánként tudjunk megszólítani téged, és gyermeki bizalommal tárjuk eléd a mi hálaadásunkat, kéréseinket és kívánságainkat. Köszönjük neked, atyánk, hogy mindez Jézus Krisztusért lehetséges, hiszen ő általa fogadtál bennünket kegyelemből gyermekeiddé. Köszönjük neked, hogy csak az az ember láthatja igazán a kegyelmet, aki meglátja elveszett voltát, a bűn mélységét és undokságát. És köszönjük, hogy a megszabadított ember minél mélyebbről jön, annál jobban szeret téged. Ezért a mi kérésünk hadd legyen ma az, ó, hadd szeresselek, hűn s igazán. Így szeretnénk esdekelni korán és későn, életünk minden idejében, mert te vagy a mi segítségünk, oltalmunk, akinek segítsége nem csak a földi létre és életre szól elsősorban, hanem a szabadításra, annak nagy örömhírére és igazi valóságára. Köszönjük, hogy nincs olyan mélység, ahonnan ne lehetne kiáltani, és köszönjük az ígéretet, hogy nem süket a te füled, hogy meg ne hallana bennünket. Áldunk téged, Urunk, hogy ilyen drága atyánk vagy. Köszönjük, hogy szemmel tartod a mi életünket, parányi voltunkat, küzdelmeinket, nyomorúságunkat és örömeinket egyaránt. Kérünk téged, hogy szólíts meg ma is a te igéddel minket. Tudjuk, hogy az íge életet jelent a mi számunkra. Ezért kérünk, hogy hirdettesd, Urunk, nem csak itt, hanem szerte az egész világon, és szent lelked drága ajándékát kérjük mindazok számára, akik hallják az igét, és kérünk téged azért, hogy meghalván éljenek neked általad érted. Végy körül bennünket, Urunk, szenteld meg a mi szívünket, készíts neved imádására, magasztalására. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napra kijelölt újszövetségi igéből, a Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele első fejezetének első 5 verséből olvasom a következőképpen. Pál apostol nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból, és a velem levő összes atyafiak Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérem, mai nappal kezdtük olvasni a Galácia beliekhez írt levelet, és ahogy a kalauzunkban láthatjuk, 2,5 héten keresztül ez lesz majd lelki táplálékunk reménység szerint. Ezért Isten szent lelke azt adta, hogy ezen a mai vasárnapon nézzük meg, hogy mit üzen nekünk ez a levél, illetve mit üzen nekünk az igény keresztül, ami élő, örökké való Istenünk. A levelet nem kétséges, hogy Pál írta, hiszen ezzel kezdődik, hogy Pál apostol. nem emberektől, sem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által. És hogyha egy irat ezzel kezdődik, hogy ki írja, akkor meg sem kérdőjelezzük, még csak nem is kezdünk kutatni utána, hogy lehet, hogy nem ő írta, vagy valóban ő írta-e ezt a levelet. Azt is tudjuk, hogy 55 körül írja valószínűleg Efézusból ezt a csodálatos 6 részből álló levelet. Galácia a római birodalom keleti részén, Kis-Ázsia közepén terült el. Lakói az időszámítás előtti 3. században nyugatról odavándorolt kelták voltak, de mint római provincia csak 25-ben alakult. Nyelvüket, viszonylagos függetlenségüket megtartották. Pál apostol személyesen járt ezen a vidéken, második missziói útja során, és alakultak ott kedves gyülekezetek. Nekik írja ezt a levelet. Ez a levél nagyon fontos levél, azt szokták mondani, hogy a római levél testvére is lehetne, hiszen amit itt az apostol leír, az később majd a római levélben még bővebben és alaposabban kifejti. Luthernek is kedves levele volt ez, a római mellett, kétszer végig is prédikálta a gyülekezetben. Ezt az első 5 verset azért olvastam fel a testvéreknek, mert ebből az 5 versből teljesen világosan kiderül, hogy miről fog szólni a levél. Mintha az apostol először össze akarná sűríteni az egész levél mondani valóját néhány versben, és aztán majd ezeknek a verseknek a gondolatait majd tovább viszi és kifejti. A Galata levél központi üzenete az, hogy nincs más evangélium. Nincs más örömhír. És tudjuk, hogy Pál apostol testvérek milyen kemény szavakat is használ a Galata levélben. Sokszor hívők is megdöbbennek azon, hogy mondhat ilyet az apostol, hogy átok legyen. Ha valaki más evangéliumot visz, hirdet, azon kívül, amelyet mi hirdettünk, amely az egyetlen evangélium, legyen átokká. Sokan megdöbbennek ezen, testvérek, de majd fogjuk látni, hogy tulajdonképpen az evangéliumot, aki érti és éli, annak ez a helyes viszonyulása az evangéliumhoz. Annak ez a helyes viszonyulása, és már rögtön hadd legyen itt, testvérek, az első üzenete az igének, hogy vajon a mi számunkra ilyen kedves és ilyen drága-e az evangélium üzenete? Vajon így védelmezzük-e az evangéliumot mi? Vajon így emeljük fel szavunkat, ahol nem az evangélium hirdettetik, ahol az evangéliumot semmibe veszik, ahol az evangélium nem lesz fontos, vajon ilyen idézőjelben dühösek vagyunk mi akkor? Vajon így akarjuk-e helyre tenni, helyreigazítani a dolgokat, mint ahogy Pál apostol ebben a levélben, ha az evangéliumról van szó? Pál apostol nem hagyja az evangéliumot. Nem hagyja, hogy az evangélium csorbát szenvedjen. És nem hagyja, hogy az evangéliumot meghamisítsák emberek. Mert ezt tapasztalja. Hamisítják az evangéliumot, evangélium címszó alatt más csempésznek be a gyülekezetekbe, és ezzel a leghatározottabban emeli fel a szavát az apostol. Én most csak 4 üzenetet szeretnék kiemelni ebből, testvérek, mert ez a 5 vers is hallatlan gazdag. Ennek vannak olyan részei, amelyről már hallottatok, és a mostani sem lesz olyan, amely teljesen új. De mégis hadd hangozzon el, mégpedig az evangéliumon szeretnék 4 üzenetet továbbadni. Először is meg fogjuk nézni, hogy ki az evangélium szerzője. Másodszor arról fogok szólni, hogy mi az evangélium tartalma. Harmadszor azt nézzük meg, hogy mi az evangélium célja. És negyedszer arra fogunk figyelni, hogy milyenek az evangélium képviselői. hiszen ezek mind egymásból következnek, testvérek. És az első, a legfontosabb talán, amiben arról van szó, hogy ki az evangéliumnak a szerzője. Azt mondja az apostol, adta magát a mi bűneinkért, tudnék Jézus Krisztus, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Tehát testvérek, látjuk, hogy az evangélium ezért volt Pál számára fontos, mert annak egy hallatlan nagy szerzője van, maga az élő Isten, az evangélium szerzője. Ezért volt Pál számára drága az evangélium. Az evangélium tehát nem véletlenül került ide ebbe a világba, hanem egy nagyon tudatos, jól felépített akarat eredménye, jól felépített terv és akarat eredménye az evangélium. És milyen kedves itt az igében, nem csak azt mondja, hogy ez az Isten evangéliuma, hanem azt mondja, hogy az Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Ez nem véletlen, testvérek, hogy ezt Pál leírja, hogy a Szentlélek így dolgozik és így munkálkodik, mert ennek nagy jelentősége van, hogy az Isten nem Istenként mutatja be, hanem atyaként. A mi atyánknak akarata szerint. És ebből hadd szűrjem le azt a következtetést, hogy helyesen csak az az ember fogja látni az üdvtörténetet, és az evangélium titkát, aki meg van váltva. Akinek már nem csak Istene, hanem Atya is a mindenható, az fogja értékelni az evangélium üzenetét. Aki nem csak azt mondja, hogy az evangélium Istentől jött, hanem Istentől, mint Atyától, mint a mi Atyánktól szállt alá az evangélium. Enélkül, testvérek, az evangélium titok marad, és semmi hatása nem lesz az elveszett ember életében. És miért mondja az apostol, hogy az atyától, Istennek a mi atyánknak akarata szerint, azért, mert nem akarja behelyezni az élő Istent az akkori görög és római világ isteneinek a sorába, hogy igen, ő is egy Isten. Ugye a római világ főistenei, meg nem tudom milyen istenei mellett, meg a görög világ istenei mellett, meg istenségei mellett, még van egy Isten, akit mi hirdetünk, hanem azt akarja elmondani az apostol, hogy van egy Isten, aki viszont atyánkká lett a Krisztusban. Mennyivel több ez? Nem? Mennyivel több ez? Van egy Isten, aki nem csak uralkodik, gondolták a rómaiak, meg a görögök, aki nem csak különféle sorsokat irányít, hanem van egy Isten, aki atyává lett Jézusban. Van egy Isten, aki embereket felhatalmazott arra, hogy az ő fiai legyenek. Akik tudnilik a János egy szerint, akik befogadták őt, az ő fiát, Jézus Krisztust. Ezért Pál azt írja, hogy Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Jézus adta magát a mi bűneinkért, az atya pedig adta a fiút engesztelő áldozatul. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy az élő Isten, aki fiát adta, olyan Isten, akinek nem elvárásai vannak velünk szemben, hanem elkészített ajándékai vannak a számunkra. Van egy Isten, aki a római és görög istenektől abban különbözik, hogy nem áldozatot vár az embertől, mint ahogy azok az istenek ezt várták, vagy hogy az emberek ezt gondolták, hanem van egy Isten, aki áldozatot adott értünk. Ugye ezért olyan fontos, hogy adta magát a mi bűneinkért. Mert ugye azt híresztelték a római és görög világban, hogy az isteneknek áldozatot kell vinni. Ugye valamilyen áldozatot kell bemutatni, hogy kiengeszteljük, és olyan, ez valóban jó hír. De nem csak jó hír volt, hanem megdöbbentő hír volt. hogy van egy Isten, aki megadja magát, aki nekünk ad valamit, azért, hogy ezt az Istennek a szeretetét és irgalmát felragyogtassa, ami atyánknak akarata szerint, mert az atyai akarat jó, és kedves akarat, szeretet van benne, kegyelem és irgalom. Milyen jó egy ilyen Istenre nézni, aki atya. Milyen jó egy ilyen Istenhez tartozni, testvérek, nem? Akiről azt tudjuk elmondani, hogy mi atyánk. Ki vagy a mennyekben? Mi atyánk? Nem csak egy hatalom az Isten, nem csak egy uralom az Isten, nem csak egy létező valóság, hanem atyánká lett Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, és ezzel azt akarja, hogy ezt a bizalmat felkeltse a szívünkben. Az evangélium szerző oka és első meghirdetője maga Isten volt. Isten a világ szuverén ura, az általa adott törvények ma is időszerűek és igazak, ő mondja meg, mi a jó és mi a rossz, és kegyelméből lehetővé tette a visszaútat hozzá. Így szeretném ma továbbadni és elmondani, hogy ennek az atyának az volt az akarata, hogy a menny ajtaja megnyíljon, és engedélyt adott a menny ajtajának megnyitására. Másodszor Pál apostol az evangélium tartalmáról beszél. Azt mondja, hogy az evangélium tartalma az, hogy Jézus Krisztus adta önmagát a mi bűneinkért. És ezt ehhez a köszöntéshez fűzi, hogy kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért. Tudnék, azért írja ezt így az apostol, mert azt akarja elmondani, hogy a kegyelem és a békesség, az Isten kegyelme és békessége Jézus Krisztus által ér célba. Jézus Krisztus nélkül értelmezhetetlen a kegyelem, és értelmezhetetlen a kegyelemnek a következménye a békesség. Jézus Krisztus nélkül nem lehet vele mit kezdeni, nem? Jézus Krisztusban viszont ragyogó valóság lesz az ember számára. Aki adta önmagát a mi bűneinkért, először ezt jelenti ki az ige nekünk. Másodszor azt jelenti ki az ige, hogy a kegyelem kérdésében másképpen a bűn kérdését és a mi megváltásunkat nem lehetett volna elrendezni. Aki adta önmagát, tehát a kegyelem és a békesség máshogy nem ért volna célba. Máshogy nem jöhetett el erre a világra, csak Jézus Krisztusban. Aki adta önmagát a mi bűneinkért. Ha másképpen el lehetett volna intézni a megváltás dolgát, gondoljuk, hogy Isten adta volna az ő egyszülött fiát erre a világra, kínra, halálra, megvettetésre, szenvedésre, testben eljöve. Ha máshogy el lehetett volna intézni a mi megváltásunkat, ha máshogy ki lehetett volna nyitni azt az ajtót, aminek a kinyitására az Atya engedélyt adott, nem csak az átszegzett és megsebzett kezek voltak hivatottak kinyitni ezt az ajtót, amelyet az Atya akart, hogy nyíljon ki és nyíljon meg. A más evangélium, amellyel Pál harcol a levélben, más módot és más eszközt is ajánlott az üdvösség elnyerésére. Vagyis azt hirdették némelyek, hogy máshogy is el lehet jutni az üdvösségbe. És ez azért fontos nekünk, mert ez mind a mai napig így van, testvérek. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak ott Galácia környékén, azon a vidéken, különféle tévtanítók vagy judaisták részéről volt megtorpedózva az evangélium igazsága és valósága. Ez ma is így van, ma is sokféle utat hirdetnek az üdvösségbe. Ma is sokan mondják, valaki így jut el, valaki úgy jut el, az íge azonban egyetlen módot ajánl, Jézus Krisztusnak a tökéletes váltságát. Aki adta önmagát a mi bűneinkért. És azért mondja ezt az apostol, hogy legyen nagy előttünk ez az ár. Hogy milyen nagy ára volt annak az ingyen kegyelemnek, amelyet mi ingyen vehetünk, de nem azt jelenti, hogy nem került semmibe, csak nem nekem kellett megfizetni. Ugye? Aki adta önmagát, az ár nagy volt. Hallatlanul nagy volt az ár. És Jézus Krisztus erről is beszélt, amikor azt mondja a példázatban, hogy legutoljára elküldöm az én fiamat, hát ha őt megbecsülik. Mikor a gazda azt mondja, hogy legutoljára még teszek egy próbát, az én fiamat fogom elküldeni, és azt is tudjuk, hogy kivetették és megölték. A harmadik üzenete az igének, hogy mi az evangélium célja. Miért hirdettetik az evangélium, testvérek? Miért adta Isten az evangéliumot? Ez is benne van ebben az egyetlen mondatban. Azt mondja, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Az evangélium célja az, hogy az Isten gyermekeit megszabadítsa ebből a jelen való gonosz világból. Nem azt mondja az ige, hogy kivegye ebből a világból, hanem megszabadítsa a világtól. Azért, mert az Isten igéje szerint a világban a bűn uralkodik. Valaki így mondta, és nagyon igazat adok neki, a ma embere egyre öntörvényűbben él. Bűneire nem bocsánatot akar, hanem annak igazolását. És valóban így van. Az ember törvényeket szab, és magának, az Isten törvénye helyett, és bűneire nem bocsánatot akar, hanem bűneinek az igazolását. Hogy még Isten is bólincson rá az oly bűneire, és jönnek a magyarázatok, meg a magyarázkodás, hogy hát nem lehet másként, meg a másik is így csinálja, meg ez ma elfogadott. Az evangélium célja azonban az, testvérek, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból. Ez egy olyan mondat, amiben egyszerre megszólal a kegyelem és az ítélet. Olyan, mint a Jézus Krisztus keresztje, nem? Ott is egyszerre szólal meg a kegyelem, és egyszerre látjuk az ítéletet. Istennek bűn miatti haragját, és a bűnös iránti szeretetét, nem? Ebben az egy mondatban is figyeljük meg, kimentsen minket a jelen való gonosz világból. Ott van a kegyelem, Isten menteni akar. Isten menteni akar, úgy, mint amikor egy égő házból valaki bemegy, és minél többeket ki akar hozni, ki akar menteni. De ugyanakkor megszólal Istennek az ítélete is, testvérek, mert gonosz világról beszél, és hogyha menteni kell onnan valakit, akkor miért kell menteni? Hát azért, mert a gonosz világ el fog veszni, nem? Azért kell kimenteni onnan. Mert a gonosz világ az meg el fog veszni. És erről beszél majd Péter apostol, határozottan kifejti majd. Ugye a második levelében, majd nézzük meg, a második levele második fejezetében. Erről beszél János apostol a levelében. Hogy eljön ennek a gonosz világnak az ítélete. Éppen ezért a hívő az örök élet reménységében él, a hitetlen ember pedig az ítélet árnyékában. A világ pedig, a gonosz világ pedig az ítélet árnyékában él. Testvér, nem tudom, hogy te nézel így erre a világra. Itt a görög eredetiben az van, hogy világkorszak. Ez a világkorszakra. Nem tudom, hogy te nézel-e így, hogy ez egy gonosz világkorszak. És ennek ma is látjuk számtalan jelét, nem? Ennek ma is látjuk számtalan jelét, hogy ez a világ gonosz világ. Éppen tegnap mondtam valakinek, de hát most nem akarom elmondani, itt a testvéreknek, hogy nem is merném minden a szószékről elmondani, hogy mit láttam kiírva egy előttem haladó kocsinak a hátulján. Milyen matrica volt rajta? Valami félelmetes. Annak a matricája volt rajta, aki nem egyébért jő, hanem hogy öljön, raboljon és pusztítson. Félelmetes példái vannak ennek. Ez a jelenlegi világkorszak, a jelen való világ, amiről azt mondja az Isten igéje. És miért jött Jézus? Mi az evangélium célja? Hogy elmondja, Jézus azért jött, hogy ebből kiszabadítson. És akkor a kérdés mi a mi számunkra? Hát azt testvérek, hogy mi ezzel a világkorszakkal összenőttünk-e? Ebben a jelen való gonosz világban mi jól érezzük-e magunkat, vagy pedig Jézus Krisztus ettől már kiszabadított és megszabadított bennünket. E jelen való gonosz világkorszakból, ahol beszédtéma csak két-három féle van. Beszédtéma csak a pénz, a szex, a csalás, a romlás, ez a beszédtéma, és az idegen tervek, ez a beszédtéma. Kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Itt az a kérdés, hogy az Isten igéje mit világít meg az életünkben. Csak ugyanígy látjuk, hogy ez egy gonosz világkorszak. De testvérek, az a borzasztó, mikor valaki ezt a gonosz világot nem látja olyan nagyon gonosznak. Olyan prímán elevickél benne, olyan prímán sütögeti a maga pecsenyéjét benne. És nem mondja azt, hogy na ebből akar Jézus Krisztus megszabadítani. Ettől a gondolkozástól, ettől a mentalitástól, ettől amiben a mások futnak. Azt mondja Péter apostol a levelében, hogy ti is ilyenek voltatok, ti is futottatok. Ennek a világnak az árjával együtt mentetek. Ugye? Ennek a világnak a folyásával együtt. Ti is. Mi csak egy idegen erő és hatalom bele nem nyúlt az életetekbe, és ki nem vont onnan titeket, és életre nem hozott, és életre nem keltett. Testvérek, Jézus Krisztus szabadítása abban realizálódik, hogy ez a jelen való világ, világkorszak, ez tényleg gonosz lesz a mi szemünkben. Nem szerelmünk tárgya lesz. Nem szerelmünk tárgya lesz. Nem céljaink ne továbbja lesz, hanem ez a világkorszak olyan lesz, amiből menekülni kell. Most a mögöttünk levő héten elolvastam, valami miatt kellett elolvasnom Lótnak a történetét, Lót történetének azt a részét, amikor menekülni kell. Ugye ott van, abban a jelenlegi, jelen való világban, mert ugyanaz a világ volt akkor is, mint most. Ott ül Lót Sodoma kapujában. Az angyalok jönnek és próbálják vonni, húzni az életét. Gyere ki! Aztán a feleségen visszanéz, a feleségét nem sikerül, ugye? Lót is elkezd alkudozni, hogy hát nem oda, elég csak itt van egy kicsi városa, hadd menjek oda! Mert ő is ezer szállal kapcsolódik ahhoz a jelen való világhoz. De az Isten iránta való irgalmából ragadják őt meg az angyalok. És ugyanez az evangélium is, testvérek, hogy az Isten irántunk való irgalmából akar megragadni és vonni ebből a jelen való gonosz világból. Tudjátok azt az igét, amikor Jézus eljön és bejelenti az angyal, hogy nevezd annak nevét, Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. És itt elmondja, hogy mi lesz az evangélium célja. Jézus Krisztus testet öltésének, szenvedésének, kereszt halálának mi lesz a célja? Az, hogy szabadítson. Persze milyen jó volt, amikor kenyeret adott. Milyen jó volt, amikor valakit meggyógyított. Milyen jó volt, amikor valakinek visszaadta a gyermekét. De testvérek, Jézus ezt miért tette? Azért, mert megszánta az embert. Mert szánta a Naini özvegyet, mert szánta az éhes társaságot, akik őt hallgatták, de Jézus Krisztus nem ezért jött, nem ez volt a célja. Sokan szerették volna, hogyha ez a célja Jézus eljövetelének. Mennek is utána. Ugye Jézus mondja, hogy azért jöttök utána, mert ettetek a kenyerekből. És viszik oda a betegeket, viszik oda a sántákat, a bénákat, mert itt a nagy gyógyító, és keresztelő János pedig már az elején megmondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és nem azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki megoldja majd a kenyérkérdést a földön, hanem azt mondta, hogy itt van a bárány, aki elveszi a világ bűneit, mert ezért jött, hogy szabadítson. Ezért jött, hogy megszabadítsa az ő népét. Miért gonosz ez a világ, testvérek? Miért olvassuk? Nem csak amiatt, hogy vannak gonosz indulatok benne. Ez a világ, tudjátok, miért gonosz? Azért, mert el fog veszni. Azért, mert el fog veszni, és ez a világ ezt nem mondja meg az embernek, hogy ez el fog veszni. Ez csak Isten mondja meg az övéjének, hogy ez a világ elvész. Elvész ez a világ, és ennek kívánsága. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Azért gonosz, testvérek, mert nem mondja meg, hogy mi lesz ennek a vége. Még a cigarettás dobozon is rajta van, hogy nem tudom most mi van rajta, mert mostanában már keveset veszek. Szoktam mondani, 6 éves koromban leszoktam a dohányzásról. De akkor még rá volt írva, vagy rá van írva, hogy dohányzás káros az egészségre, vagy halált okoz, nem tudom mi van ráírva ma. De még ott is azért ráírják, hogy mi lesz a következménye. A világ azért gonosz, mert nem mondja meg, hogy ennek vége lesz, és el fog veszni. És aki benne találtatik, az vele együtt vészel. De aki Jézus Krisztusban van, az meg fog maradni. Kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból. És végül a negyedik, figyeljünk arra is, testvérek, hogy kik az evangélium képviselői. Hiszen ez is olyan drága, még gondolkoztam rajta, hogy csak ezt olvasom fel ma. A második versben azt mondja az apostol, és a velem levő összes atyafiak Galácia gyülekezeteinek. Tehát mielőtt még rátérne arra, hogy mi az evangélium tartalma, célja, szerző oka, azelőtt azt is elmondja, hogy kik ők, akik képviselik az evangéliumot. Azt mondja, Pál apostol és a velem levő összes atyafiak. Ilyen üzeneteket hadd mondjak el ebből az egyetlen kifejezésből, a velem levő összes atyafiak. Az evangéliumnak mindig voltak és mindig lesznek képviselői. Második, az Isten az evangéliumot akkor az emberekre bízta, az evangélium terjesztését és terjedését. Úgy látszik, akkor az emberekre bízta. Nem úgy látszik, hanem egészen biztosan tudjuk, hiszen Jézus Krisztus parancsol, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tehát az evangélium, az testvérek, nem csak olyan száraz tudomány, mint amit olvasunk, bocsánat, most nem akarok senkit megsérteni a tudományos könyvekben, hanem egy olyan tudomány, amit képviselnünk kell ebben a világban. Egy olyan tudomány, amit hirdetnünk kell, amit tovább kell adnunk embereknek, nem? Azt mondja, hogy a velem levő összes atyafiak. Az evangélium képviselői. Az evangélium képviselői tehát megbízást hajtanak végre, amikor az evangéliumot továbbadják. Pál és a velem levő összes atyafiak. A harmadik üzenete ennek a kifejezésnek az, testvérek, hogy milyen egységre tud hozni az evangélium embereket. Pál és a velem levő összes atyafiak. Látjátok, hogy az evangélium milyen egységre tud hozni embereket, de úgy is igaz, ha megfordítjuk, hogy csak az evangélium tud egységre hozni embereket. Ezért nézzük mi mindig kritikusan a mai egységtörekvéseket. a mai úgynevezett egységtörekvéseket. Azért, mert mi tudjuk az Isten igéjéből, hogy csak az evangélium tud ilyen egységre hozni embereket. Tudnék, minnyájan ezzel vannak beoltva, az evangélium igazságával. Minnyájan erre vannak kötelezve az evangélium továbbadására, az összes atyafiak. Tehát Pál leszögezi, hogy testvérek, ott a Galaták között, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy én most valamit mondok nektek, aztán én ilyen utolsó partizán vagyok, aztán velem kihal minden. Nem, az evangéliumnak vannak még képviselői. Az összes atyafi, aki itt velem van. Én szólok, én írok, de ott vannak mögöttem az atyafiak. És testvérek, a negyedik üzenete ennek az egységnek legyen az, hogy ezek az emberek, tehát Pál és az atyafiak, milyen egységesen tudják képviselni az evangéliumot. Vagy ha nem, hát akkor a hívőknek meg kell tanulni egységesen képviselni az evangéliumot. Az evangélium képviselői legyenek, és az evangéliumot képviseljék. Abban a boldog tudatban, hogy ennek szerzője Isten, ennek tárgya Jézus Krisztus váltsága, ennek célja az ember szabadítása, vagyis Isten kegyelmének és békességének meghirdetése. Ennek vagyunk, mi is átélői, ez segített rajtunk is, az örök evangélium, és ne felejtsük, hogy ennek képviselői kell, hogy legyünk ebben a világban. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy az evangélium a te atyai szívedből tört elő. Onnan buzog, minden időben onnan jött, és ma is onnan buzog föl. Köszönjük neked, hogy az igében az evangélium üzenetét tárod elénk, az Ószövetség első lapjaitól kezdve, a Jelenések könyvének végéig. Ezt akartad, hogy hirdessék, ezért küldted a te fiadat Jézust, hogy legyen mit hirdetni. Kérünk téged, Urunk, hogy az evangélium üzenetével járjád bennünket. Ebben a világban, ahol olyan sok rossz hír van, ez az egyetlen jó hír, ez az egyetlen örömhír. Ezzel újítod meg a mi életünket, és ezzel formálsz bennünket fiatképére. Bocsáss meg, Urunk, hogyha nem képviseltük az evangéliumot ilyen harciasan, mint ahogy az apostol, ha nem képviseltük így mindent félretéve, legfontosabb ügyünknek tartva. Engedd, Urunk, hogy mindenkinek, kicsi gyermeknek, haldokló öregnek, dolgozó, futó, munkába járó embernek, hagyd tudjuk hirdetni környezetünkben, hadd tudjuk hirdetni a mieinknek elsősorban, családtagjainknak, de mindenkinek, akivel találkozunk, az evangélium üzenetét, mert hisszük, hogy Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére. Köszönjük, hogy benne megszólal a te szereteted, a te irántunk való irgalmad, és benne felragyog az a kegyelem, amely nem csak megóv bennünket és kihoz a jelen való gonosz világból, hanem annak ítéletétől is meg akar védeni bennünket. Mert ez a gonosz világ elmúlik, és ennek kívánsága is. Kérünk téged, Urunk, ments meg, ne kössön fénye meg ennek a gonosz világnak a fényei, ígérvényei, ígéretei, csábítása. Hadd legyen számunkra olyan, hogy nem tud semmit adni nekünk, semmi maradandót, semmi értéket, csak olyat, amit a tűz megpróbál, és meg fog égni. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, légy továbbra is a mi pásztorunk. Áldj meg bennünket, szeretteinket, közelben, távolban, betegeinket, gyászolóinkat. Kérünk téged, Urunk, hogy egész gyülekezetünket formáljad, hordozzad, hogy egységesek legyünk az evangélium képviseletében. És hogyha ez lesz a számunkra fontos, akkor minden más kisebb kérdésben is egységben tudunk lenni. Köszönjük, Urunk, hogy népedet megáldod örömmel, békességgel, kegyelemmel. Áldunk, hogy népedhez tartozhatunk. Ha valaki itt lenne közülünk, aki nem tartozik még oda, te drága áron megváltott népedhez, örök szeretettel vonzd magadhoz, drága Urunk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró éneket énekeljünk. A 295. ének csak két verse van, de erről szól, testvérek, erről a drága váltságról, és arról, hogy milyen hálás a mi szívünk, hogy Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel. Erről tegyünk hitvallást, és erről tegyünk bizonyságot az ének éneklésével is. Ja, a 295. dicséret, de látom már sokan a tábláról ki is keresték. Tehát a 295. ének, mindkét versét énekeljük az áldó ige meghallgatása előtt. Ne szeressétek a világot se, azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Amen.